Istenek szent igéje, mely által szól hozzánk, és keresi mennyei atyánk a szívünket, írva található az Efézusi levél 4. részének 32-től az 5. rész 2. verséig terjedő szakaszban. Hogy ez ide helyen miként szól hozzánk, Isten, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok meg. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatul. És éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozatul, áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Szeretett testvéreim, a felolvasott két igeverssel Pál apostol a családról tanít. Ez a bevezetője és mindennek az alapja arról, amit ő a családról kíván mondani. Hogyha részleteiben meg akarjuk tudni a tanítást, akkor olvassuk végig az Efézusi levél 5. fejezetét. Én mindössze a bevezetőjéről fogok szólni néhány gondolatot. Hiszen ez mindennek az alapja. Az apostol is mindent ebből a két versből vezet le, és alkalmazza a családban, a férfira és a nőre, sőt a gyerekekre is. De amint említettem, csak bevezetőjét fogom én ennek a tanításnak elmondani, illetve néhány gondolatot fűzni hozzá. Azt kérdezitek, hogy miért énekeltünk a teremtés dicsőítéséről, vagy a teremtő magasztalásáról, hogyha a családról van szó. Hát azért, mert Isten mindenben elrejtette az ő arcát, a teremtésben is. Azt énekeltük a 19. Zsoltárral, hogy ő az Úr, amikor megteremtette az eget és a földet, az egekkel is, a csillagokkal is, mindennel, arról szól, hogy ő kicsoda. Az Úrnak erejét hirdetik, bölcsességet tanítanak, nap-napnak tanít bölcsességet, az ő bölcsességét, tudományt mutatnak, de nem csak az élettelen dolgok, hanem bizony az élő világ is. Jézusról beszél, Isten fiáról beszél, az Isten hatalmas tetteiről szólnak. És ezt az igéből tudjuk meg, amit az ének a 19. Zsoltárral úgy mondtunk el, vagy úgy énekeltünk, az Isten törvénye tiszta, az ő beszéde lelkeket megtérít. Igen, amikor tanít minket az Isten az ő igéjével, a törvényével, akkor lelkeket térít meg. Visszafordítja az embereket önmagához. Ez most is az ő szándéka. Testvéreim, amit említettem, Isten minden élő által Jézusról tanít bennünket, hogyha oda tudunk figyelni. Hisz az a szándéka, hogy nyitott szemmel járjunk a világon, és felismerjük ezen a világon az Úr Jézus Krisztus. Hogy amikor kinyitjuk a Szentírást, még egyértelműbb legyen az ő arca, amelyel reánk tekint. Testvéreim! Dél-Amerikában Chile és Argentina ligeterdős, hideg vízű folyóinak területén honos a hegyes orrú béka. Latinul Dinoderma darwini. Ez az alig 2,6 cm testhosszú és kevesebb, mint 2 gram súlyú kétéltű faj az amura békák rendjében és az úgynevezett orvos békafélék családjához tartozik. De nem ez a lényeg, amit el akarok mondani róla. Azt kérdezitek, hogy miért beszélek én istentiszteleten úgy tűnik biológia tárgyához tartozó témáról. Hát azért, mert a Szentírás is sokszor elküld bennünket az élő világba, hogy ott tanuljunk. Isten ezáltal a csodálatos teremtmény által megszégyenítő tanítást ad minden édesapának, de lehet, hogy édesanyának is. Ivadék gondozásának egészen sajátos és egyedül álló módja van. A nőstény 20-tól 40 petét rak. 20 nap után, amikor a lávák elkezdenek mozogni, a hímek a nyelvükkel összeszedik őket, és a kitágult hangzsákjukba rakják. Látjuk, hogy ezt a zsákot nem csak fuvatóként használják, mint a hagyományos orgonákban a hangzsákok, hanem egy más célra is. Amikor az ebihalak elérik az 1 cm-es nagyságot, és a farkuk is visszafejlődik, akkor kiugrálnak. De inkább úgy mondanám, képletesen szólva, hogy az apabéka a száján keresztül megszűri az utódait. Így ad életet nekik, miután oltalmazza őket. Mivel sok ellensége van, különös menekülési technikát vet be. Hasára fordul, megmerevedik, és halottnak tetteti magát. Amikor támadója számára közömbös, akkor pillanatok alatt összerázza magát, megelevenedik, és nagy, gyors ugrásokkal eliszkol. Nem csak magát menti meg így, hanem a hangzsákjában oltalmazott utódait is. Amikor elérkezik az ideje, akkor ez a békaapa, ahogy már mondtam, a száján keresztül életre hozza az utódait, a fiait, úgy is mondhatnám. Úgy gondolom, hogy mennyei atyánk, aki szavával teremtette a mennyet és a földet, azon pedig minden élőlényt, elhelyezte az ő legbensőbb jellemének lenyomatát ebbe a kétértű fajba is. Sok más fajba is, de ebbe a kétértűbe is. Meggyőződésem, hogy a teremtés ős mintája, ős modellje a testélet ige. Így érkezünk el Krisztushoz. Minden élő, talán minden létező is azt az ős mintát, ős modellt másolja, amit mi keresztények az ige testélet kifejezéssel sejtünk meg. Nem azt mondom, hogy ismerünk és tudunk, hiszen ennek a titka és bölcsessége végtelen. Nem lesz elég az örökké valóság, hogy megértsük. Csak sejtjük. De amit sejtünk, amit meglátunk, az is már csodálatos. Az ige testélet közöttünk lakott, mondja János evangélista. Jézusban Isten öltött testet közénk jött, és a sorsunkat vette magára, hogy megváltoztassa azt. Nem csak a sorsunkat, hanem egész lényünket. Átformál bennünket, teljesen újjá teremt bennünket ezáltal. Az Isten által újjá teremtett ember Krisztusra néz. Ezt elmondom még egyszer, hogy az Isten által Krisztusban újjá teremtett ember Krisztusra néz. Aki által az Isten őt újjá teremtette, ő ránéz. Ez a szándéka, erre szánja el önmagát. Jézus testet öltése az ős minta, amit minden cselekedetében hivatott kimunkálni, A keresztény ember ezen dolgozik élete minden napján, ezen gondolkozik élete minden órájában, hogy kimunkálja azt, amit Jézustól lát, mert ő Krisztust látja. És a keresztény ember meglátja a Krisztusit a hegyes orrú békában is, amiről már szóltam. Azt a kérdést tesszük fel, amikor a Jézus Krisztusra nézünk, hogy őt, az ő cselekedeteit lemásoljuk, utánozzuk, megsokszorítsuk, hogy hogyan cselekedjük ezt, hogyan tegyük mi ezt. E körül a kérdés körül forog az egész életünk, hogyan alkalmazzuk, ültessük gyakorlatba azt, amit megismertünk Jézus által, vagy belőle, önmagából. És erre a kérdésre a felelet az élő világ, köztük a hegyes orrú béka. Ennek a kicsi teremtménynek megszégyenítő tudása van arra nézve, hogy mi módon oltalmazza a korontjait. Megszégyenítő ez az ismeret. Nem a véletlenek végtelene és a kiszámíthatatlan evolúció tanította meg ennek a békának az élet önmaga testével való oltalmazását, hanem a teremtve alkotó Úr bölcs kézjegye ez. Ez az aláírása, ez a személyes aláírása az Úr Jézus Krisztusnak, a Teremtő Istennek beleírta Krisztust ebbe a teremtményébe is. Belekódolta, az élet törvényét belé helyezte, kedves testvérem. És illene, méltó lenne hozzánk, ha ezt értelemmel fölismernénk. Egészen egyszerűen Krisztus teremtette bele az Isten. De nem csak ebbe a teremtménybe. Nem csak ebbe. A hegyes orrú béka tudja és ismeri az élet alapvető törvényét és rendjét. Jól tudja, hogy ki az ellensége. Mi sokszor nem tudjuk, megszégyenítő. Ez a teremmény tudja, hogy ki az ellensége, sőt, ismeri is az ellenségét. Tudja az ellensége jellemét. Hogyan gondolkodik. Tudja, hogy mi az ellenségének a kívánsága. Megszégyenítő, hogy mi ezt nem tudjuk. Sokszor nem tudjuk. Tudja, hogy mit jelent ebédnek, vacsorának, vagy reggelinek lenni az ellenség gyomrában. Felfogja. Van erről tudása. Mert ennek a tudásnak megfelelően él és cselekszik. Ismeri az ellenségeit, mert tudja, hogy a dög nincs az étlapjukon. Ezt tudja. Ennek a tudatában van. Tudja, hogy az ellensége előtt vállalt halál, amikor tetteti magát, hogy halott. Tehát az ellenség előtt vállalt halál, mert azért ez kockázat, egyezzünk meg, ez a vállalt halál. De ez a vállalt halál nem csak neki, de minden utódának is menedéket ad, oltalmat ad. Megmenekül a halál által. Keresztény ember tudja, hogy megmenekül a halál által. Tudatában élünk. Ennek a tanításnak a tudatában vagyunk, nap mint nap a tudatában vagyunk. Vagy bizony elfelejtjük. Na ez a béka nem felejti el, ezért megszégyenítő ránk nézve. Ő ennek a tudatában él. Isten nem csak a hangyához, vagy a szorgos méhekhez küld el. Megdöbbentő, ha a kezébe veszed a Szentírás, testvérem, és azt a feladatot kapod, hogy felsorold, hogy az Isten hányféle fajta állathoz küld el téged, embert, bölcs embert, hogy tanulj tőlük. Nem tudod megszámolni a két kezeden, nem elég a kezed ujjai, és a lábad ujjai megszámold az állatok sokasságát, akikhez az Isten elküld, és azt mondja, hogy menj és tanulj a hangyától. De nem csak tőle, menj és tanulj az oroszlántól. Menj és tanulj a szamártól, a lótól, a kecskétől, a bikától, különféle vándormadaraktól, a sáskától, és még sorol, még a pók is ott van az állatok között, akihez elküld az ige, hogy tanulj tőle. Minket pedig biológia órán egyikről sem tanítottak meg, hogy mi módon mutatnak ők Krisztusra. Itt a templomban kell beszéljünk erről. És ez szégyenre jár nézve, mert az Isten mondja, hogy menj és tanulj tőlük. Nem sorolom föl, mert nagyon sok ilyen állat van, de egy biztos, hogy az Isten nem csak a Bibliában felsoroltakhoz küld el minket tanulni, hanem ehhez a hegyes orrú békához is elküld ugyanaz az ige, hogy tanuljunk tőle. Döbbenjünk meg és kérdezzük. Vagy megdöbbenve kérdezzük. Miért tudják jobban ezek a parányi állatok az élet alapvető törvényét és rendjét jobban, mint ekkor embere? Mi, akik ma élünk ebben a világban, még mindig nem látjuk, hogy valami nagyon, de nagyon elromlott az életünkben? Itt az ideje, hogy tanuljunk ettől a teremtménytől, mert Isten a saját jellemét teremtette belé, kódolta belé, hogy felismerjük és tanuljunk tőle. Igenis, tanuljunk tőle. Pál a legfőbb irányulási pontot mutatja meg a felolvasott igében. A legfontosabbat, a leglényegesebbet, minden ebből származik. Mindent erre vissza lehet vezetni. Olyan ez nekünk, mint a régi hajósoknak a sarkcsillag, a hajnalcsillag. Amíg ez a fényes, sem ragyogó csillag a végtelen vizek felett látszik, a hajós nem téved el, hanem célba ér, ha követi azt. Itt van az ősi törvény. Ezt hallottátok az igéből. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Legyetek tehát Istennek követői, mint szeretett gyermekei. Legyetek tehát Istennek követői. Ez a legfőbb irányulási pont. Erről szól az apostol. Itt van az ősi törvény, és minden rend mértéke. Miképpen Krisztusban Isten megbocsátott nektek, hasonlóképpen ti is legyetek irgalmasok egymáshoz. Ez a család alapja. Ez a házasság alapja, nem a szerelem, az is ennek a része. A szerelemnek is ez az alapja, ha igaz a szerelem. Ez mindennek az alapja. Ebben a megengedő irgalmasságban legyetek követői az Istennek. Parancs, felszólítás. A követés görög megfelelőjeként itt a minétész, a magyar minika szó is innen származik, tehát a minétész ige áll, ami utánzás, másolást jelent. Másolást jelent. Pontosan arra mintára alakulni, formálódni, amit szemlélek, ezt jelenti. Átalakulni arra a formára, amit szemlélek, és ez a szemlélt forma ős, mint a Krisztus. A mi Urunk Jézus Krisztus, a testet öltött ige. Ezt imádkozzuk az úri imában, még pedig egymást követve két ízben is. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. amint a mennyben, úgy a földön is. És rögtön ezután ez áll, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Miképpen mi is ezt imádkozzuk. Ez a dolgok alaprendje, törvénye, mindennek a fundamentuma. Ezt fűzi Jézus az Úr ima negyedik kéréséhez, vagyis ez utóbbihoz. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is, aki mennyei atyátok, ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeit, aki mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket, tanítja az Úr. Ezt jelenti az Isten személy, az Isten szeretetében járni, hogy követem Jézust, a nyomába lépek, elszánom magam arra, hogy én is azt teszem, amit látok, hogy ő is cselekszik. És Jézus mit cselekszik? Mit mondott önmagáról? Én azt teszem, amit a mennyei atyától láttok, hogy cselekszik. Az atya is ezt cselekszik. A fiú is ezt cselekszik. Akkor nekünk is ezt kell tennünk. Isten fia megüresítette önmagát, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyenlő az Istennel, hanem megüresítette önmagát. Emberi testet öltött magára, mindenben hasonló lett mi hozzánk, és azért tette ezt, hogy engedelmes lehessen az atyának, mint halálig, a keresztfának haláláig. Így dicsőíti a Filippi levélben a Szentlélek a testet öltést. Jézus. Ebben az alázatban nem torpant meg egyszer sem az Úr Jézus. Elment a kereszt általi halálig, a végsőkig. Ezen az úton csak a kereszt terhe alatt lehet járni. Jézus nem akkor vette a keresztet a vállára, nagy pénteken, vagy nagy csütörtök éjszakán, amikor odakötözték, vagy amikor átszegezték a kezét. Nem akkor. Nem akkor. Hanem amikor testet öltött. Akkor vette magára keresztet. Sőt, Péter apostol azt mondja, hogy a bárány megöletett a világ alapjának letétele előtt. Ami arra enged bennünket, gondoljunk, hogy azért teremthette meg Isten a világot, mert már a teremtése előtt Krisztus vállalta, hogy ezt a keresztet magára fogja venni. Az egész teremtésbe be van kódolva ez az alázatossága az Isten fiának. Minden erről szól, minden erről beszél, az egész teremtettség. A mi életünk miért nem erről beszél? Rettentően szégyellem magam, és fáj, hogy én csak bukdácsolok ezen az úton. Fájdalmas. És ezzel sok fájdalmat, bánatot, sebet, szenvedést okozott a körülöttem lévőknek. Ezek tények. Tudom, hogy ez azért van, mert szálegyenesen szeretnék libegni a föld felett. Libegni és nem görnyedten a korban állni. Vagy megállni, ahogy Jézus tette. Ezért sokszor elhagyom a keresztem. Azaz hamar elfelejtem Jézus, a modellt, az ős mintát. Nem engedem magam elé őt, hogy előttem járjon. Nem lépek a nyomába. Félrelépek. Ebből van minden baj. Ez sorolja fel első bűnként az apostol, amikor a családról beszél. Hát ne lépj félre, ne légy házasságtörő, ne paráználkodj, ha hallgattad a felolvasott igét. Így lesz az ember beszéde, az én beszédem is indulatos. Így lesz az érzésem és tettem kereszt nélküli, sótlan, ízetlen. Ekkor az emberek nem Krisztus Jézust látják, hanem a bűnbeesett Ádám torz mását. Sokszor visszatorzulok én is a bűnbeesett Ádám hasonlatosságára, de nálamnál rosszabb. Nem tudom, hogyha észrevetted ezt a magad életében. Ez nálad is így van. Ezért vagyunk itt az Úr lábánál, hogy ebből a nyomorúságunkból fölemeljen, megtisztítson, megmosson, helyreállítson, megerősítsen, hogy igenis, Isten gyermekehez illőképpen élhessen. Ezért hívjuk segítségül itt együtt az Úr Jézus nevét. Ezért könyörgünk. Mert ez a bűnbeesett Ádám, ez a torz teremtmény senkinek sem kell. Nincs rá senkinek szüksége. Ő a kárhozat fia. Testvéreim, összefoglalásképpen miről is volt szó ma? Arról, hogy a teremtés ős modellje az önmagát megüresítő Krisztus. A teremtés azért lehetséges, vagy azért volt lehetséges, akár az első, akár az új teremtés, mert ő vállalta ezt az engedelmességet, hogy minden, ami létezik, erre a mintára legyen formálva, teremtve. Azt láttuk, hogy az élő világban sok teremtmény, állatfaj követi ezt a modellt, nem hajlott el tőle, köztük a hegyes orrú béka is. De más állatok is tanítanak bennünket, hogyha hajlandók vagyunk megalázni magunkat, elmenni hozzájuk, hogy tanuljunk tőlük. Isten elküld, parancsolja, hogy menjünk és tanuljunk tőlük, hogy felismerjük Krisztus, és példát mutassanak az engedelmességre, a gondoskodásra, az oltalmazó szeretetre, az önfeláldozásra, ami nélkül elképzelhetetlen a családi élet. Önfeláldozó apa nélkül nincs családi élet. Önfeláldozó férfi szeretet nélkül nincs szerelem, nincs családi élet. Olvassátok majd később az Efézusi levél 5. részében. Ez mindenek az alapja. Ezért vegyétek a kezetekbe a Szentírást, és olvassátok el. Mert Isten a teremtésen keresztül Krisztust mutatja nekünk. És az igén keresztül is Krisztus mutatja nekünk, hogy a teremtésből is felismerhessük ott, hogy az írott ige tükrében lássuk színről színre, és a lélek által szinte a láthatatlant lássuk magunk előtt nap mint nap. Az élet ősi törvénye a megengedés és a megfizetés. Amilyen módon Isten, ugyanúgy te is hallottátok az igéből. Ez a megengedés és a megfizetés ősi törvénye és rendje. Nincs más törvény. Ez az élet törvénye. Minden élő ezt másolja. A hegyes orrú béka is. És más teremtmény is. Ezért azt mondja az Isten igéje, hogy te is hasonlóképpen tegyed. Megszégyenítve tanítanak ezek a teremtményük gondviselésre, oltalmazásra, önfeláldozásra, arra, hogy tudjuk, hogy ki az ellenségünk, ne felejtsük el, ismerjük meg a szokását, és ennek megfelelően hozzunk döntéseket az életünk során, és soha ne adjuk fel. Ha meg kell is halni, akkor sem. Ahogy ezek az állatok is éppen ezt teszik, és láss csodák, ha ki nem pusztítanánk őket, ők túlélnének bennünket. Igen, ez lett volna az összefoglalás, és mindennek a végső üzenete az, kedves testvérem, hogy lássuk meg Krisztust, és mindig és mindig lépjünk a lábnyomába. És amikor eltérünk, amikor félrelépünk, akkor hamar forduljunk vissza ahogy énekeltük a 19. zsoltárban, az ő törvénye megtérítsen bennünket. Amen. Áldott Istenünk, mennyei szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy egyszerű lények által is tanítod a te népedet, de legtökéletesebben a te igéden keresztül, hogy mindenben felismerjük tetteidet, és meglássuk a te arcodat, mi Urunk Jézus Krisztus. Köszönjük neked, hogyha egy pillanatra is, ha csak egy szempillantásnyig is megismerhettük, és megláthattuk a te felénk fordított arcodat. Adunk, hogy ne felejtsük el. Írd, vésd a szívünkbe, és adj nekünk alázatos szívet, értelmes, bölcs elmét, hogy tanulni tudjunk. Hogy amikor felszólítasz, hogy elmenjünk akár a hangyához, tanítómesterünkhöz, akkor megtegyük, lehajoljunk a porba, és tanuljunk ettől a szorgos állattól. Tanuljunk szorgalmat, alázatosságot, engedelmességet, értelmet. Kérünk, mennyi édesatyánk, hogy így módon áldjál meg bennünket bölcsességgel, a te erőddel, az engedelmességgel és szent lelkeddel, akit bocsáss el, árasz ki ránk is, és ne enged, Urunk, hogy eltévejedjünk. Ha mégis megbicsaklik a lábunk, enged, hogy visszataláljunk, és a te lábnyomatba léphessünk. Magad elénk tudjunk engedni mindig, Jézus, hogy téged kövessünk. Hogyha életünkkel kell ezért fizetni, akkor is. Ehhez adj nekünk elszántságot és kitartást, hogy erre az ősi törvényre építsük mi is az életünket, és üdvösségünk legyen Szent Fiad, amirunk Jézus Krisztus által. Így könyörgünk, Urunk, a gyülekezetünkért, a családainkért, az édesapákért és az édesanyákért, a gyerekekért, akiket nem tudunk megszülni, akiket nem tudunk igével tanítani, akik valahogy elszakadtak tőlünk és tőled is. De kiáltunk hozzád, hogy adj kegyelmet, hogy mégis visszatérhessünk és megtartassunk. Ezért könyörgünk, így hívunk áldott királyunk, jöjj és szabadíts meg bennünket, oltalmazd meg, jó pásztorunk, Jézus. És könyörgünk, Urunk, az első áldásáért, a felüdülésért, könyörülj meg rajtunk, és vedd le rólunk ezt a tikkasztó szárasságot. Hallgass meg minket, és parancsolj a felhők seregeinek, és jöjj és adj életnek vizét. Add nekünk, Urunk, a mennyekből, az egekből, és az igéden keresztül lelked által is. Ezt a megújulást kérjük tőled az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.